kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Fényt mutat és erkölcsi iránytűként szolgál a gyűlölettel, intoleranciával és dehumanizációval szemben 14. leópápa látogatása Lampedusa szigetén, jelentette ki Aldel Hafid Keit, a szicíliai muszlim közösség elnöke. Keit, aki egyben az olaszországi iszlám közösségek uniója alelnöke, hangoztatta, a pápa július 4-i látogatását nagy várakozás előzi meg az egész Olaszországban élő dolgozó muszlimok részéről, akik bevándorlóként érkeztek az országba. Úgy vélte, az Olaszországban és Európában is szorgalmazott kegyetlen remigrációs retorika eleve elutasítja vagy bűnözőként tünteti fel a háború, éhezés és az éghajlatváltozás pusztító hatás elől menekülőket, de a migránsok nem számok vagy választási szlogenek, hanem reményt kereső emberek. Kijelentette, az ideológia falakkal és a bürokratikus cinizmussal szemben 14. leópápa jelenléte megerősíti, hogy az emberi élet és méltóság nem képezi alkutárgyát. A Szent Atya szombaton felkeresi Lampedusa temetőjét, a sziget múlóján pedig táblát avat Ferenc pápa emlékére, akinek első apostoli útja 2013. július 8-án oda vezetett. Akkor Ferenc pápa a közöny globalizációja ellen intézett felhívást. A múlón 14. leópápa a helyi regisztrációs központban tartózkodók egy csoportjával is találkozik. Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerde este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhető felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Estétől majd heves viharokkal jön a hidegfront, amit csütörtökre a keleti ország részt is eléri. Péntekre tehát már országosan felfrissül a levegő. Híreinket hallották.
A napverse. Nemes Nagy Ágnes. Széndioxid. Csak a növény a tiszta egyedül. Nem ismer kategóriát, s a bűnös széndioxidot éjszaka mégis ő cseréli át. Tisztán ragyog reggel az égi sátor, a tölgyek néma megváltástanától.
Nemes Nagy Ágnes Széndioxid című versét Dér Gabriella mondta el. Nemes Nagy Ágnes diákkorától kezdve írt verseket folyóiratokban 1945-től publikált. Első kötete 46-ban jelent meg, és ez évben alapította férjével közösen az Újhold című irodalmi folyóiratot, amely csak 48 őszéig jelenhetett meg, de betiltása után mintegy emblémája lett a babicsi nyugateszmeiségét és minőségigényét vállaló írói irodalmi törekvéseknek. A költői életmű terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit a 67-es napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy ciklusában adta közre. Költői munkája mellett a magyar eszéirodalom kimagasló művelője volt. A 70-es-80-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek. Nemes Nagy Ágnes 1991-ben hunyt el.
Gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogató terek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejárjuk, bemutatjuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozatjaik, fiataljaik. A Zugó utcai ingatlanban nappali foglalkoztatás, munkavégzés történik. A mai alkalommal megismerhetjük, az Egyesület hogyan tudja segíteni az értelmileg akadályozott embertársainkat a minél önállóbb életvezetésre, milyen a munkaszervezés és miért fontos a napirend számíthatósága. Bemutatjuk továbbá az úgynevezett csodaszobát is, mely egy különleges, biztonságos és stresszmentes környezetet biztosít számukra. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Korábban beszélgettünk már a Gyöngyház Egyesületnek a tevékenységéről, és arról is, hogy ugye itt Egerben is megnyithattátok a nappali intézményeteket. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk újra, és most itt személyesen helyszínen lehetünk, és majd bemutatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mivel is foglalkoztok, és mi is ez az intézmény. De egy pár szóban idézzük fel, hogy mikor költöztetek ide, milyen céllal jöttetek, és hogy milyen tevékenység folyik itt.
Az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete 21 éve indította meg az első házát Ikladon, a székhelyünk Ikladon található. Az elmúlt 21 esztendőben három támogatott lakhatással, nappali fejlesztő foglalkoztatással és védett munkahelyen akkreditált foglalkoztatással. Ez csak egy kitekintés volt, hogy lássátok, hogy kik is vagyunk mi, mert hogy 3 évvel ezelőtt egy csodálatos pályázat keretében lehetőségünk nyílt a bővülésre, és Egerre esett a választásunk, és 2024 januárjában itt Eger belvárosában a 3 támogatott lakhatásba tudott beköltözni 666 fiatal, és van egy nappali házunk is, nappali foglalkoztatónk, ahol a támogató szolgálatunk is működik, és ahol védett munkahelyen, akkreditált foglalkoztatás keretében tudunk biztosítani megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a fiataljainknak munkát, munkabérért dolgoznak.
Hol nézelődtetek az ingatlanok között? Tehát, hogy nyilván ez volt az egyik, amit megnéztetek, de mi volt a fő cél, amikor ide költöztetek végül, hogy mit szeretnétek látni abban az ingatlanban?
Szuper a kérdés, mert hogy gyakorlatilag azzal a misszióval és szemlélettel függ össze a kérdésed, amit mi elsődleges fókuszként tekintünk. A méltóság és a partnerség fókuszában igyekszünk a mindennapokban tevékenykedni. És az volt a cél, hogy olyan ingatlanokat keressünk, ahol nem eldugjuk a fiatalokat, hanem ez a belvárosban található valódi kapcsolódások, a szolgáltatások valódi elérése tud megvalósulni. Eredendően nem az volt a cél, hogy az egertáblán túl egy régi, bezárt panzióba költöztessük őket, hanem az, hogy visszakerülhessenek, hogy a fiatalok a hétköznapi élet színterein találkozhassanak bármilyen szolgáltatással, a szomszédainkkal, a postán találkozhassanak velük az emberek. Azt szerettük volna, hogyha valódi kapcsolódások mentén történik egy olyan ingatlan választás, amiben nem eldugjuk őket, hanem a valós életterekbe tudnak ők jelen lenni. Úgyhogy a belvárosban vásároltunk 3 ingatlan, nincs egymástól messze. Az egyik a Koszorú utcában, a másik a Hősök utcában, a harmadik pedig a Foglár utcában.
És itt az Zúgó utcában hogyan találtátok meg ezt az ingatlant? Miért néztétek meg, vagy hogyan keltette fel az érdeklődéseteket?
Hát ez abszolút az isteni gondviselésnek. Kaptunk egy fülest, hogy itt esetleg eladóvá fog válni egy ingatlan, és azt éreztük, hogy ezt a házat nekünk találták ki. Ez egy sarokház, gyönyörű nagy kerttel, olyan különálló nagy szobákkal, ahol a kézműves foglalkozás, a terápiás tevékenység méltón tud megvalósulni, és nagyon örültünk, hogy a tulajdonos úgy döntött, hogy nekünk adja el.
Eltelt 2 év, több mint 2 év. Hogyan érzitek magatokat azóta? Belaktátok-e a teret?
Abszolút. Ugye említettem, hogy a nappali foglalkoztatás helyszíne a Zúgó utcai ingatlanunk. Továbbá itt is van védett foglalkoztatás és akkreditált foglalkoztatás keretében, akkreditált munkavégzés keretében fizetést tudunk biztosítani a nálunk dolgozó fiataloknak, és kézműves műhelyekben tudnak ők kiteljesedni. Kerámia műhelyben, szövőműhelyben és a kertészetben vállalnak minden nap felelős munkát.
Honnan jött a gondolat, hogy ezekkel a területekkel foglalkozzanak a fiatalok?
A természetben végzett munka és a növényekkel, a gondoskodással kapcsolatos tevékenységek egyébként is terápiás jellegűek bizonyítottan. Azonban mindig azt szoktam mondani, hogy az agyaggal való munka az földdel, a keret, a szövés, a szövőkeret mentén pedig keretez. És mindenkinek valami másra van szüksége. Mind a 3 terület hosszú évek tapasztalata a támogató hatásáról, úgyhogy ezért estek ezekre a választások.
Itt ülünk most egy pihenőszobában. Ugye ez egy ilyen téli kert, ami mitől különleges az itt lévő fiataloknak?
A pihenőszoba azt a lehetőséget biztosítja, amiben az esetlegesen szenzorosan túlérzékeny, vagy a túl sok ingerokán a közösségi térből kizsilipelni vágyó fiatalnak van arra lehetősége, hogy elvonuljon egy olyan helyiségbe, ahol ő méltón tud lenni, és az én idejében rendezni tudja a gondolatait, meg tud nyugodni, és kevesebb az inger, mint a közösségben, ahol ő túlterhelődött.
Láttam, hogy vannak itt ugye napi rendek, be van osztva, hogy ki, mikor, mit, hol csinál. Ez a szoba erre érvényes? Ez a beosztás? Vagy itt aki akar, bejön, és nincs sorrend?
Szuper a kérdés. Azt szoktam mindig mondani, hogy minden mindennel összefügg. Onnan indítok, hogy a gyógypedagógiai munkánk alapja a bejósolhatóság, a kiszámíthatóság és a tervezhetőség. Neurotipikus esetben is elképesztően fontos, hogy legyen egy olyan mentális horgony, egy fogódzó, amiben tudom, hogy mi történik velem azon a napon, vagy azon a héten. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő fiataloknál, és régebb óta fiataloknál pedig még inkább meghatározó, hiszen azt a biztonságot nyújtja a kiszámítható, bejósolható keret, ami az ő teljes mentális jólétéhez szükséges. Tervezetten is lehet a napi rendbe beiktatni, hogy ő elvonul ide, de hogyha igény van, jelzi, az egyéni szükséglete indokolják, akkor pedig természetesen még van erre lehetősége, de van erre még egy extra külön helyiségünk is, ahol ez meg tud valósulni, egy úgynevezett fejlesztő szobánk, a Snoozelen szobánk.
Erre majd későbbiekben ki fogunk térni, hiszen oda is ellátogatunk majd, és akkor megpróbáljuk átadni a hallgatóknak, hogy mi is ez a szoba tulajdonképpen. De mielőtt oda még eljutnánk, beszéljünk kicsit arról, hogy hogyan fog itt alakulni a nyári üzemmód.
Hát ahogy berobbant ez a nagy meleg, egy kicsit újra kellett terveznünk. Alapvetően ugye a kertet gondozzák a fiataljaink, vannak magas ágyásaink, ahol a saját növényeinket gondozzák, de ebben a melegben ugye nem lehet olyan sokáig a napon maradni, úgyhogy itt folyamatos újra tervezésben vagyunk. Alapvetően a mindönálló életvezetés, amiben kísérjük a nálunk élő fiatalokat, úgyhogy a mindennapokban a háztartási folyamatok gyakorlása, feldolgozó élelmiszereket, akár közösen elkészítünk ebédet is, vagy vacsorát, melyben ők aktív részt vállalnak, közös vásárlások ebben a nagy melegben egy klimatizált boltban esetleg örömtelibb tud lenni, nagy fagyizások, kirándulások, most többféle szabadtéri programot néztünk, kirándulásokat, egy picit rendhagyó módon, nyilvánvalóan eltérően a szokásos hétköznapi napirendektől, de ezeket is folyamatosan megbeszélve és egyeztetve a fiatalokkal.
Vízparti látogatás lesz, vagy strandolás?
Abszolút lesz, igen. Korábban úszni is jártunk a fiatalokkal rendszeresen, és jártunk itt a környező tónál is. Megismártoztunk benne, és a partján is piknikeztünk. Viszont ami most vár ránk a következő hetekben, az egy közös táborozás. Sukuróra indulunk, és bár most a Velencei tóban nincsen túl sok víz, de egy olyan táborhelyet találtunk, ahol van saját medencénk, és a mostani tábor különlegessége, hogy az ikladi csapattal közösen valósul meg a tábor, pontosan 80-an megyünk Egerből és Ikladról, úgyhogy nagyon izgalmas, ilyet még nem csináltunk.
Hogyan jött a gondolat, hogy szeretnétek most összeadni a csapatot?
Elsősorban szakmai döntés született, ugye ez a harmadik esztendő, hogy itt megindult nálunk az élet Egerben, és az első két évben azt éreztük, hogy még fontos, hogy összeszokjon a csapat. Legyen egy olyan kohézió, amiben így biztonságosan el lehet indulni egy hetes ottalvós történetre, az egy nagyon intenzív, többször 24 órás együttlét, és az első két évben csak napközis tábor jelleggel indítottunk napi kirándulásokat különböző helyszínekre, és most azt éreztük, az ikladi csapattal már több mint 20 éve minden nyáron egy hetes táborra kelünk fel, hogy ebben az évben így mintát adva az egri csapatnak, hogy érezzék, hogy ez hogy is szokott alakulni, közösen próbáljuk ezt meg. Nagyon izgalmas, a 80 fő az nagyon izgalmas.
Mennyire várják az egri fiatalok, hogy egyrészt a tábort is, másrészt azt, hogy ilyen sokan együtt legyenek?
Nagyon várják, most már hónapok óta készülődés lázában égnek. Egészen pontosan januárban azt mondtam, hogy leghamarabb május 1-én kérdezhetik meg, hogy ki kivel lesz egy szobában, mert minden nap, minden perce erről szólt. Május 1-től komolyan vették, és meg kellett csinálnom a szobabeosztást, úgyhogy nagyon-nagyon várják, készülnek, van, aki már bepakolta a táskáját, szóval nagyon intenzív várakozás vette kezdetét, július végén indulunk útnak.
A segítők hogyan állnak ehhez a tábori kérdéshez, mennyire lesz ez nagyobb feladat egyébként részükre, részetekre?
Sokkal intenzívebb az együttlét, de azt tudom mondani, és borzasztóan örülök, hogy a segítők legalább annyira izgatott várakozással tekintenek a július végére, elképesztő sok ötlettel, programjavaslattal, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas lesz.
Tekintsünk körbe akkor a házban.
Thank you. Once upon a time, this tale of you and I grew like a tree in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd see.
Belépvén a házba, itt van a konyha, ahol nagyon szépen fel vannak címkézve, hogy mi micsoda hol van. Itt ugye hát tulajdonképpen fotókat láthatunk. Miért fontos ez a fiataloknak?
Ez pontosan amiatt a kiszámítható és bejósolható keret miatt fontos, amit korábban mondtam, hogy a figyelmet is összpontosítsuk. Azok a fotók vagy piktogramok találhatók a szekrény bizonyos pontján, amik remélhetőleg mögötte vannak. Tehát, hogyha a szekrény elején, a polc elején egy bögre van, akkor oda kerülnek fel a bögrék. Mert ugye mind önálló életvezetésben kísérjük a fiataljainkat, és nem a nem azt szeretnénk, ha az életük passzív elszenvedői lennének, hanem az aktív formálói és részesei, és ugye ez nem egy szálloda, ők aktívan részt vállalnak a mindennapi folyamataikban, mosogatásban, kibepakolásban, mosogatógépből való bepakolásban és kipakolásban is részt vesznek a konyha rendezésében, és ez egy ilyen plusz segítség. Ahogy említettem, egy olyan biztos horgony, amivel tudom, hogy oda szükséges felpakolnom az adott konyhai eszközöket.
Mit szoktak csinálni itt a konyhában azon túl, hogy mondjuk isznak egy pohár vizet?
Szuper a kérdés. Élelmiszert mentünk az élelmiszerbankon keresztül, és szerencsére itt Egerben is már egy ideje van lehetőségünk erre, és a mentett élelmiszert a csapatunk fel is szokta dolgozni, és a mindennapokban segít nekünk a mentett élelmiszer az étkezés kipótlásában is, de hogy azokat a fajta egyszerű konyhai feldolgozó folyamatokat, a rendszer szemléletet, és az, hogy nem készen kerül elém egy pástétom, hanem az, hogy az micsoda és hogyan is került ide, ezt is szolgálja.
Mindenki szeretne ebben a tevékenységben részt venni, vagy ez egy kötelező elem, hogy ők mondjuk az élelmiszert feldolgozzák? Hol van itt a fókuszpont?
Ez egy nagyon nehéz és összetett kérdés, mert hogy például én sem szeretnék otthon takarítani nagyon sokszor, de sajnos egy kötelező eleme az életemnek, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondom, hogy a szemléletünk és a támogatásunk fókusza a méltóság és a partnerség mentén valósul meg, és a mind önállóbb életvezetés az, amiben szeretnénk őket támogatni, annak szerves része az, hogy az egyszerű háztartási tevékenységekben is részt veszek, és nyilvánvalóan ez nem erőszak mentén történik, mindenkit az egyéni szükségletei és képességei mentén kapcsolunk be, és olyan folyamatokban, amikben sikerélményt ér el, és amit örömmel végez. Ha valakinek a sztereotíp érdeklődési köre a különböző kardok például, és ez nem egy fiktív példa, ő például szívesen vesz részt a hámozásban és pucolásban, mert a kard éle erősen összeegyeztethető például a hámozóéval, és akkor valami kedves mesét sző a köré, miközben pucolja a répát. Tehát igyekszünk az egyéni szükségletekre koncentrálni, de a valóságban támogatni őket.
Azon túl, hogy most a konyhát láttuk, mi van még itt a földszinten, mert ugye emeletes házról van szó.
Így van, a földszinten a nappali és a közösségi tér mellett még két irodahelyiség és mosdó található, ugye ez a közösségi tér biztosítja az étkezés helyét is, és az emeleten találhatóak a kézműves műhelyeink, amiről beszéltünk, és hogyha fölmegyünk az emeletre, akkor ott négy szobában különböző kincsek találhatóak.
Kukancsuk meg! És hogyha megérkezünk ide az emeletre, akkor rögtön látható az a táblázat, amit már korábban említettünk. Egy kicsit pillancsunk rá, hogy mitől különlegesek ezek a táblák, és mit láthatnak itt, és nyilván nekik ez mitől sokkal nagyobb segítség a napokban.
Így van, itt az emeleten több tábla is rögzítve van, és ez pont azt a biztonságos napirendet és keretet biztosítja, amiről korábban beszéltem, a bejósolható, kiszámítható struktúrált keretet, ami a biztos mentális horgonya mindennapokban. Az első tábla azon az év, a hónap, a nap szerepel, mert hogy minden napot egy napindító csoporttal kezdünk meg. Ennek az a célja, hogy térben, időben elhelyezzük magunkat, és hát így üzemi hőfokra hozzuk magunkat aznapra, lássuk, hogy ki melyik műhelyben fog dolgozni, mi fog történni aznap. Van-e valami változás, valami eltérés ahhoz a ritmushoz képest, amiben szoktunk működni, tehát az első tábla az egy térben, időben való biztos tájékozó. Itt látható az is, hogy egy nyíl mutatja a fiatalokkal, reggel közösen megbeszéljük, hogy milyen az időjárás, és oda is forgatják. A másik tábla pedig a napot struktúrája, a munkaidőt struktúrája. Itt látható, hogy a reggeli csoport után, a munkavégzéskor melyik segítő, melyik műhelyben milyen munkafolyamatokat fog végezni a fiatalokkal, lombsöprés, vagy a növények a magaságyásokban való gyomlálása, öntözéssel lesz a feladat. Ugye van egy olyan műhelyünk, ahol közösen feldolgozzák az ételt, és egyszerű háztartási feladatok keretében elkészítik maguknak az ételt. Látható, hogy melyik segítő, melyik fiatallal gyakorolja ezt a folyamatot. Az ebéd után szintén van egy csoport, egy közös bevásárlás a közeli boltban, ahol az önrendelkezést, a pénzhasználatot lehet gyakorolni. A délutánban pedig van egy közösségi mozgás. Vannak szabadtéri sporteszközeink, és vagy
váltásban, lazítva a már korábban említett, de majd külön kitérünk rá szenzoros szobánkban.
Fontos, hogy itt is fotókat láthatunk, ennek mi az apropója?
Azért nagyon fontos, mert vannak olyan fiataljaink, akik bizonytalanabbak a betűk világában, és hogyha egy tevékenység a fotó mentén jelenik meg, és látja, hogy annak a tevékenységnek a képe mellett az ő saját arcképe van, akkor az egy olyan méltó keretet ad, hogy nem szükséges, hogy ismerje a betűket, pontosan látja, hogyha az ő arcképe a magasságyások mellett van, akkor ő azon a napon a kertészetben fog dolgozni, és gyomlálni fog a magasságyásban.
Látható még itt egy kis rajzolt szülinapi torta, és feliratok is. Lesz most majd szülinapi buli is akkor.
Holnap az egyik lakunk a 49. életévét tölti be, és egy közös tortasütés történt a tegnapi napon. Még azt is mondta, hogy ő fekete erdőtortát szeretne kifejezetten, úgyhogy a kívánságára egy kétemeletes fekete erdőtortát készített a konyhai kreatív csapat a tegnapi napon. Ő pont orvosi vizsgálaton volt és vásárolt, úgyhogy nem tudta, hogy ez a torta elkészült. Meglepetés szülinapi bulir vár rá holnapi napon.
Akkor még egyáltalán nem is sejt semmit.
Mint hogy a társait felszoktuk köszönteni, azért ezt titokban várja, és ennek a fiatalembernek az egyik különleges sztereotíp érdeklődési köre a vonatokra koncentrálódik, és minden nap ilyen óvatos utalásokat tesz rá, hogy születésnapja lesz pénteken, és szereti a vonatokat, tehát így biztosra megy, de konkrétumot még nem tud.
Nagyon jó meglepetés lesz ez neki. Nere, mehetünk itt tovább, ugye itt vannak a műhely foglalkozások is az emeleten. Mivel foglalkoznak, melyik szobában a fiatalok?
Itt két kézműves alkotó műhely található. Az egyik tevékenység egy puhább anyaggal, a fonallal és a szövőkerettel dolgozik, a másik műhelyben pedig az agyaggal dolgozunk, kerámia műhely működik, az egyik földdel, a másik keretez, minden fiatalnak másra van szüksége, van olyan munkatársunk, aki esetleg nehezebben viseli, ha a kezéhez valami hozzáragad, nem tölti el biztonsággal, hogyha földes marad a keze, és ettől feszülté válik, viszont az a puha sejmes anyag, amit a fonal biztosított, pedig komfortosan és örömmel méltón tud a műhelyben részt venni.
Kukkancsunk be ide ebbe a szobába, hogy akkor mik is készültek el.
A kerámia műhely apró dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készít. Vásárokban szoktuk ezeket értékesíteni. Az a vásár, ahol rendszeresen járunk, az Budapesten az Erzsébet téren a Hello piac, ez egy kézműves vásár. Azt szoktam mondani, hogy gombából nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni, úgyhogy ha itt körbenézünk az asztalon, akkor is látszik, hogy gombák vannak minden mennyiségben. Ezek olyan gombák, amiket így a kertbe le lehet rakni a növények mellé, vagy leszúrhatóak ültetett növények mellé is. Elképesztően helyesek és hatalmas sikerük van. Alapvetően az életünket a keresztény évkör struktúrája, és igyekszünk a termékeinket is ennek mentén figyelembe venni és készíteni, úgyhogy húsvétra, karácsonyra leginkább ez a két nagyobb ünnep, amire fel tud készülni egy raktárkészlet a személyes kézzel készült termékekkel, azokra igyekszünk koncentrálni, úgyhogy ilyen egyszerűbb, kisebb és nagyobb dísz és ajándéktárgyak találhatóak még itt.
Korábbi beszélgetésünk alkalmával szóba került az is, hogy majd Egerben is láthatóak lesznek ezek a termékek. Hol tartunk most, és mik a terveitek?
Egy kis technikai idővel futunk most, mert bár sikerült megvásárolnunk egy csodálatos kemencét, hogy ne kelljen ikladra hordanunk kiégetni az Egerben elkészült kerámia tárgyakat. Sajnos bővíteni szükséges a hálózatot, de még csak nem is nálunk, vagy nem csak nálunk, hanem az utcában is, és ennek van egy kis technikai ideje. Most első körben a jövő nyár az, amit így a szolgáltató be tudott lőni, mint elsődleges időpontot, úgyhogy jelen pillanatban a szövés, amire és a puha anyaggal, a fonallal való különböző kézműves ajándék és dísztárgyak készítése a prioritás. Hosszú távon az a tervünk, hogy szeretnénk, hogyha láthatóvá válhatnának a fiataljaink, és láthatóvá válna az, hogy ők értékteremtésre képes, értékes felnőttek, és nagyon szeretnénk, hogyha azok a tárgyak, amiket ők szívvel és lélekkel készítenek, azok Eger számára is minél nagyobb körben láthatóvá válnának, és van olyan tervünk hosszú távon, hogy szeretnénk egy üzletet bérelni valahol a Dobótér közelében, hogy minél nagyobb közönség megismerkedhessen az Eger jó támogató terek kreatív alkotóival és a munkáikkal.
Különleges szoba is van itt egyébként, de hát egy igazán különleges a sarokban elbújva. Mi ez a szoba, és milyen céllal hoztátok létre?
borzasztóan régen vágytunk egy ilyen csodavarás szobára, ez az úgynevezett snúzelán szoba, más néven egy ilyen multiszenzoros szoba, egy multiszenzoros környezet. Ez egy olyan speciálisan kialakított, biztonságos és harmonikus helyiség, amelyben a legkülönfélebb ingerekkel találkozhatunk, fény, hang, illat és a tapintás ingereivel, ami egyszerre nyugtatja és stimulálja az érzékszerveinket. Ez elsődleges célja a relaxáció, a stresszoldás és a kognitív és a motoros képességeink fejlesztése. Értelmileg akadályozott és vagy autizmussal élő embereknél pedig hordoz egy extra hozzáadott értéket, kizsilipelni abból a fajta ingeráradatból, mely számára nem komfortos, és találkozni azokkal, melyek kifejezetten biztonságot adnak számára, ami örömmel tölti őt el, és azokat az eszközöket kapcsoljuk be, fény, hang, illat, stimulációjára, ami számára biztonságos és komfortos. Egy vízágy található benne, egy óriási fénycső, olyan kivetítő, ami az univerzumot mutatja be, közben illat és aromaterápia is működik. Nagyon-nagyon szeretik a fiatalok itt kizsilipelni és megnyugodni.
Hogyan fogadták, amikor a szoba maga elkészült, vagy várták-e már nagy izgalommal azt, hogy lesz majd egy ilyen szoba? Elmondtátok-e előtte?
Nem ismerte egyik fiatalunk se, de sokat beszéltünk róla, hogy ne érje ismeretlenül őket, és hogy kedvet csináljunk. Bevallom, hogy a legnagyobb sikere már a tervezési fázisban is, azóta is a vízágynak van. Elképesztő az a várakozás, amivel az ő idejükbe érkezést várják, hogy a vízágyon egy picit lebeghessenek.
Hogyan kell elképzelni az ő itt töltött idejüket? Ők akkor ilyenkor egyedül vannak bent, vagy valaki mással vannak bent?
Ez egyéni igény, szükséglet és szakmai megfontoltság is és vagy a válaszom, hiszen elengedhetetlen, hogy bent legyen a segítő szakember, hogy elindítsa ezeket az eszközöket, de utána az egyéni szükséglet mentén, hogyha szeretne a fiatal egyedül maradni, és az valóban biztonságos, hogyha ő ott marad, akkor a megbeszélt keretben ő tud akár egyedül is lenni a szobába, és olyan is van, aki kifejezetten szeretné, hogy legyen ott vele egy segítő, csak maradjon mellette az ágyon, vagy fogja a kezét, vagy beszéljen hozzá. Mindenkinek nagyon eltérő az, ahogy ő ki tud zsilipelni egy kicsit a monoton mindennapi hangzavarból.
Kicsit így ránézve a szobára, olyan, mintha a csodák palotájába esnénk be, hiszen egyébként is a fények nagyon nyugtatólag hatnak ugyan, de hívogatónak is mondanám.
Abszolút. A fiatalok is azt szokták mondani, hogy ők mennek a csodaszobába. Annak ott külön rítusa van, hogy hogyan lehet oda betérni. Az egy olyan teljesen módosult tudatállapotban töltött idő, amikor ők tudják, hogy valóban van egy olyan én idő, amikor teljesen ki tudnak lépni abból a mindennapi hangzavarból, és az csak az ő egyéni én idejük, amit ott tudnak tölteni. Olyan fények, olyan hangok, olyan illatok mellett, ami egy ilyen biztos mentális horgony.
Beosztás szerint működik ez akkor, vagy ha valaki igényli napközben, akkor ő csak bejelentkezik, úgymond, és jön a segítővel?
Hogyha érzelmileg kibillent a napban, akkor természetesen van arra lehetőség, hogy itt meg tudjon nyugodni, de egyébként a napnak van egy olyan tervezett struktúrája, amiben mindenki fel tud ide jönni a nap egy bizonyos pontján. A napi rendben ez is szerepel.
Mennyi időt töltenek itt el átlagosan a fiatalok?
Ez is változó, hogyha valaki érzelmileg kibillent, és több időre van ahhoz szükség, hogy megnyugodjon, hogy újra vissza tudjon térni a közösségbe, mert esetleg valami konfliktusa támadott a társaival, vagy egy belső konfliktus született meg benne, akkor itt is igyekszünk igazodni az egyéni szükségletekhez és igényekhez. Ilyenkor újra tervezünk, és lehet ez hosszabb idő is, de körülbelül egy 20-25 perc az, amit itt szoktak tölteni a szobában.
Említetted, hogy a vízágy az egyik legkedveltebb. Mi az, amit még nagyon szeretnek ebben a szobában? Láttam itt ugye a matatófalat is például.
A matatófalon a legkülönbözőbb apró készségek gyakorolhatók, az elvarázsolja még őket, a különböző zárak, lakatok, cipőfűzők, elhúzó reteszek világa az nagyon varázslatos, azonban még a masszázsfotel az, ami különlegesen örömmel tölti el őket, és van egy kivetítő, ami gyakorlatilag a csillagoseget, az éjszakai csillagoseget vetíti a fejünk fölé. Ugye ez egy elsötétített szoba, ahol a fény nem tud beáramlani, és nagyon klasszul és csodálatosan hozza az éjszakai fényeket.
Itt már a megérkezés is sejteti azt, hogy különleges helyre jönnek. Mi ez a fényfüggöny?
Szuperul mondtad, ez egy fényfüggöny. Gyakorlatilag itt megyünk át a csoda országba. Ennek van egy fizikai kapuja is, hogy érezhető legyen egy olyan objektív mutatója, hogy itt most valami más térbe érkeztem. Ezt a célt hivatott betölteni.
Többször elhangzott már ugye korábbi riportokban is, hogy nagyon nagy figyelmet fordítotok arra, hogy megmutassátok a fiataljaitokat, és hogy kapcsolatot tudjatok kialakítani másokkal, akár közösségekkel, vagy az itt élő emberekkel. És ugye nemrégiben volt a kutyás véradás is. Ez hogy sikerült? Ez már a második alkalom volt.
Így van, április 10-én szerveztük meg. Ez egy kutya-asszisztált véradás. Bennünket eredendően az egyesületünket is életre hívó misszió és szemlélet vitt bele ebbe a projektbe, hogy eredendően az önzetlen adás az, ami életre hívta a szervezetet, és hát mi lehetne annál önzetlenebb, mintha a saját vérünket adjuk egy másik ember jól létéért. Továbbá nagyon szerettük volna, hogyha láthatóvá válnak a fiataljaink itt Egerben, és a véradóknak a saját maguk által készített kézműves termékeinkkel is készültünk ajándékba, és itt volt egy kiállító sátor is, hogy lássák, hogy értékteremtésre képes értékes felnőttek, akik értéket alkotnak a világban. Elképesztően izgalmas volt a nap, kora délutántól már hatalmas szeretettel vártuk ide a nappali házunkba a bátor és önzetlen véradókat a kutyusukkal együtt. Ahogy említetted, ez már a második alkalom volt, a Rehaboldog Bozi Erikával és a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetével közös összefogásában álmodtuk meg, és összesen 60 elhivatott kutyás véradó gazdi érkezett, hogy önzetlenül segítsen másokon, és nagyon hálásak voltunk nekik.
Mivel szeretnétek majd a harmadik alkalommal előrukkolni? Lesz-e valami változás ebben esetleg?
Még olyan közelének érzem az április 10-ét, hogy bevallom, hogy erre még nem gondoltam. Nem tudok erre jelen pillanatban válaszolni. Az biztos, hogyha a harmadik véradáson is találkozunk a mi oldalunkról, akkor is a fiataljaink, az ő láthatóvá válásuk és az ő önzetlen adásuk szimbolikája visz bennünket továbbra is.
Mivel szeretnétek ezt a kifelényítást még esetleg megtoldani? Tehát hogyan próbáltok kapcsolódni az emberekkel?
Azt szoktam mondani, a fiataljaink fejlesztése és mindennapi kísérése és támogatása során is, hogy nem mesterségesen, hanem a mindennapi élet természetes folyamataiba való kapcsolódás mentén megvalósuló történetekben látom a legnagyobb értéket. Hogyha otthon egy reklámújságból nézem meg, hogy mennyibe kerül a joghurt, és elég rá a pénzem, abban is van egy érték, a tervezés érték, de hogyha azzal a pénzzel elindulok a valóságba, és a valóságban találkozok valódi emberekkel, a boltban mosolygós arcokkal, a pénztárnál tudok köszönni a kedves pénztárosnak, van egy önrendelkezésem, amiben én döntök, hogy melyik üdítőt szeretném megvásárolni, és közben van lehetőségem a valódi kapcsolódásokra, a valóságban, a buszon, a bolton, a postán, azt gondolom, hogy ennél több nem történhet meg. Úgyhogy a láthatóvá válás és a valódi közösségbe való integráció az, amiben így hiszek.
Programot esetleg terveztek valami, ha nem is kutyaasszisztált véradás, de mondjuk egy ilyen koprodukciós programot?
Mindenképpen szeretnénk a termékeinkkel megjelenni, hogy láthatóvá váljanak a fiatalok. Az elmúlt hónapokban több megkeresés is érkezett, és hát így a háttérben több kapcsolódásunk is elkezdett alakulni. Erről most még nem tudok és nem szeretnék nyilatkozni, de igen, van olyan kávéház, olyan kiállítóterem, akikkel tervezünk a jövőben közös együttműködést.
Kitekintettünk itt a kertre is, ami nyilván hívogató szintén a fiataloknak. Mit jelent számukra a kert azon túl, hogy nyilván a magas ágyást gondozzák, de miért fontos az nekik, hogy a természetben kint legyenek?
Ez mindannyiunknak nagyon fontos. Egy kicsit az elmúlt időben azt érzem, mintha így elvesztettük volna a valódi kapcsolódásunkat a természettel. Az a fajta meditatív, struktúrált tér, ami biztonságot és nyugalmat teremt a maga természetességével, a növényekkel, a fákkal, amik egyébként a biztos árnyékot is nyújtják, az elengedhetetlen szerintem abban, hogy így mentálisan feltöltődjünk és jól legyünk, és ezzel nincsen ők sem máshogy.
És hát ugye az ő kényelm őket szolgálja továbbá még az is, hogy van itt kemence, ugye a kinti játszótér, tulajdonképpen játszótérnek mondanám, tehát ilyen foglalkozó tér, ami még segíti őket.
Így van, itt a kert lehetőséget nyújt az elvonulásra és szintén az egyéni szükségletek mentén, hogyha valaki egy hűvösebb árnyékba szeretne egy kicsit elvonulni, feltöltődni, az én idejét tölteni, lehetőség van arra is, hogy a közösség hangosabb részével legyen együtt, egy közös kiülő terasz, egy sütögető, egy kemence, valamint ahogy említetted, olyan szabadtéri sporteszközök telepítése valósult itt meg, ahol az aktívabbak is a szabadtéren kiteljesedhetnek.
És hát egyet még említsünk meg így a riport vége felé, hogy az udvarról nyílik a kamra, amiben mit találhatunk továbbá?
A kamra és az éléstárunk egy olyan helyiség, ahol eredendően a mentett élelmiszereinket tároljuk. Most már évek óta van egy együttműködésünk a Magyar Élelmiszerbankkal. Ez egy óriási segítség és anyagi tehermentesítés. Továbbá nagyon boldog vagyunk, hogy részesei lehetünk egy olyan folyamatnak, amiben nem kukába kerülnek ezek az élelmiszerek, hanem hasznosítani tudjuk és fel tudjuk használni. Mindemellett van egy pedagógiai vonala is, mert hogy azok a gyümölcsök, zöldségek, amik esetleg már nehezebben eladhatóak, és hozzánk kerülnek, mert nyomottabbak, megpuhultak, esztétikailag már nem feltétlen ehhez nyúlnak a vásárlók. Ezeket mi feldolgozzuk a fiatalokkal közösen, lekvárokat, szörpöket készítünk belőle, paradicsompaprikából közösen lecsót, egy olyan komplex tevékenység valósul meg, amiben a háztartási folyamatok gyakorlása is megtörténik. A téli, őszi időszakban örömmel nyitják ki azokat az üvegeket, amikben az ő baracklekvárjuk van benne, és borzasztóan örülünk annak, hogy ezek az élelmiszerek nem kerültek a kukába, és nagyon hálásak vagyunk az élelmiszerbanknak, hogy benne lehetünk ebben az együttműködésben.
És hát ugye itt a magas ágyásokban is olyan zöldségek teremnek majd meg, amivel gondolom foglalkoznotok kell majd.
Abszolút, hát ez még az extra hozzáadott érték, amikor magról kezdtek el palántázni a fiatalok valamikor az év elején, és a magas ágyásba való elültetés után egyszer csak a reggelihez és a vacsorához haza tudják vinni a saját paradicsomjukat, új hagymájukat, paprikájukat, talán a jövő héten már borsót fogunk fejteni, elképesztően élvezik, hogy látják a teljes folyamatát, hogy kerül az asztalra, és nagyon büszkék magukra, hogy ennek ők szerves részei voltak.
Itt Egerben, ebben a nappali intézményben szeretnétek-e valami fejlesztést, vagy most már kiteljesedtetek, és otthon érzitek magatokat, és csak használni, élvezni szeretnétek?
Mindig azt szoktam mondani, hogy fejlődni mindig fontos és kell. Most elsődlegesen azt szeretnénk, hogy itt a hálózatbővítéssel tudjunk majd égetni a kemencékben, és a csodaszép kerámia termékeinket láthatóvá tudjuk tenni. Azt érzem, hogy megérkeztünk, azt érzem, hogy Eger városa is nyitottan és szeretettel fordul a fiataljaink és felénk is, és bízom abban, hogy a továbbiakban is minél többen is ismerik majd meg a tevékenységünket és a fiataljaink értékteremtő munkáját.
Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerjó támogatóterek Szederfa otthonába, ahol Apostol Viktóriával, az Egyesület szakmai vezetőjével körbejártuk, bemutattuk hallgatóinknak, mivel is foglalkoznak gondozottjaik, fiataljaik a nappali foglalkoztatást nyújtó intézményükben. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!